Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Kovács Istvánnal, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatójával Patkoló Éva beszélget.
Köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Kovács István, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatóját. Amikor megbeszéltük mi ezt az interjút, akkor én próbáltam keresni valamilyen anyagot erről az interneten, de nem találtam semmit. Úgyhogy most azt kérném, meséljen magáról egy kicsit, honnan jön, milyen családból származik.
Kezdjük, csókolom, köszönöm szépen a meghívást, és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit is. Én egy debreceni családból származom alapvetően. Édesanyám orvosként dolgozik a mai napig, édesapám, aki már nincs köztünk, ő ügyvéd volt. Édesapám volt az első fekete bárány a családban, hogy úgy mondjam, mert egyébként mindenhol orvosok vannak, hogyha az én felmenőimet megnézzük, nagyszüleimet is, és hát engem is orvosnak szántak, de legalább reménykedtek benne, hogy én vagy a testvérem orvosok leszünk, de hát ez elég hamar kiviláglott, hogy nem, mert a vért elég hamar írtóztam, és így én lettem a következő fekete bárány a családba, és a testvérem is, mind a ketten jogászok lettünk. Akkor kerültem Budapestre, az egyetemet már itt végeztem, és azóta itt élek. Közben jártam a közgazdasági egyetemre és a Corvinusra, azt hamarabb abba hagytam, mint ahogy elvégeztem volna, de mindig szeretem mondani, hogy félig közgazdász vagyok, mert a feleségem, ő tényleg szerzett egy közgazdasági diplomát is, de neki én segítettem sokat, úgyhogy bizonyos tekintetben lehet mondani, hogy az ő diplomájában én is részt vettem, ugye kicsit nekem is jár az. És az egyetem után dolgoztam többfelé, kicsit a magánszektorban is, kicsit a közszférában is. Közszférában dolgoztam az országgyűlés hivatalában, már ott akkor uniós ügyekkel foglalkoztam, utána a miniszterelnökségen is, ott is leginkább ilyesmikkel foglalkoztam, és akkor 2013-ban, amikor, hogyha visszatetszik emlékezni, a Magyarország elleni kritikák azok az egyik csúcspontjukat érték el, akkoriban volt esedékes ez a Tavares jelentésnek nevezett dokumentum, amit az Európai Parlamentbe fogadtak el, és hát én sok másik jogász barátommal eléggé felháborodtunk azokon az igazságtalanságokon, amik ott elhangoztak, és nem is feltétlenül gondoltuk azt, hogy rossz indulat van e mögött, inkább csak a tájékozatlanság, félreértés, és akkor határoztuk el, hogy valamit kellene csinálnunk annak érdekében, hogy pusztán jogi szemszögből, elemezve a dolgokat, de hiteles információt tudjunk nyújtani a magyar közvélemény és a nemzetközi közvélemény számára is a magyarországi ügyekről, és akkor így alapítottuk meg az Alapjogokért Központot két másik nagyon jó barátommal, Törcsi Péterrel és Szántó Miklóssal. Akkoriban mindannyiunknak volt rendes állása, és hát mikor én akkor 10 órás munkanapomat, ami sokszor mondjuk 12 órára nyúlt, le tudtam, akkor mentem át, annyi pénzt tudtunk összegründolni, hogy egy irodát béreltünk, és akkor éjszakában nyúlva, hát sokszor benne is aludtunk, írogattuk ezeket az anyagokat, aminek következtében, mivel egy hiánypótló volt az egész tevékenységünk, hiszen politikai elemzőből már akkor is nagyon sok volt, konzervatív oldalon is, liberális oldalon is, de olyan, aki jogi szempontból, jogi fókusszal elemzi a dolgokat, és objektív információkat, de hát azért mindenképpen egy konzervatív nézőpontból tud gyártani, olyan nem volt egész egyszerűen Magyarországon, mi voltunk az elsők, ennek következtében pedig azért hamar ismertek lettünk, hamar bekerültünk a médiába, mentünk szépen előre, hát minden évben egy kicsivel több forrást sikerült bevonnunk, egy idő után már legalább egyikünk be tudott menni főállásba, utána bementünk mind a hárman főállásba, utána lett egy adminisztratív segítségünk, egy irodavezető hölgy, és hát most már 23-24 ember dolgozik nálunk, meg egy csomó külsős, akik segítenek nekünk a kutatásba, nemzetközi szintéren is elkezdtünk előre menni, és szerintem a legnagyobb változás az nem is ezek a intézményi fejlődés, hanem az, hogy a még a legelején, ahogy mondtam, az volt a kiinduló pontunk, hogy hát mi ideológiai vagy politikai kérdésekkel egyáltalán nem fogunk foglalkozni, mi pusztán a jog talaján állva próbálunk meg objektív információkat nyújtani mindenki számára. Rájöttünk, hogy ez így nem fog működni, hiszen a másik oldalról a támadások azok a legkevésbé jogiak voltak. Tehát néha jogiasnak tűntek a kritikák, de nagyon hamar rájöttünk, hogy ideológia, politika vezéreltek, és hogyha nem kezdünk el mi is a jogi elemzés mellett egyfajta világnézeti tevékenységbe is, akkor nem fogjuk tudni felvenni a harcot. Ezek ellen, tehát a tevékenységünk ez egy kicsit eltolódott a kezdetben pusztán jogi elemzéstől, mostanra azért világnézeti kérdésekkel is napi szinten foglalkozunk.
Az Alapjogokért Központ honlapján azt olvashatjuk, hogy a központ a nemzeti identitás és szuverenitás, valamint a keresztény társadalmi hagyományok megőrzését tartja elsőrendű feladatának. Tehát a keresztény értékrend megőrzése akkor az ön számára is egy nagyon fontos célkitűzés. A hitet, a vallást a családból hozza, a hívő családban született?
Igen, igen, nagymamám nagyon buzgó katolikus volt, és gyerekként is ugye vele jártunk vasárnaponként templomba az öcsémmel. Aztán nyilvánvalóan, ahogy az ember végigmegy egy fejlődési íven, az életében vannak különböző szakaszok. Amikor Budapestre kerültem a egyetemnek a első éveiben, ott azért nem leszek képmutató, ott egy kicsit eltávolodtam nem is igazán azt mondanám a hittől, inkább a gyakorlástól. Tehát ez a rendszeresen misére menni, szentségi életet élni, nem szeretnék képmutató lenni, akkoriban ez nem ez volt az első helyen, mostanra azért, hál' Istennek most már hosszabb ideje, visszakerültem a helyes útra, hogyha így lehet mondani, szentségi házasságban élek a feleségemmel, van egy gyönyörű szép kislányunk, most várjuk a következőt, május végén fog megszületni, úgyhogy igazából most minden jó, de az eredeti kérdésére válaszolva, hogy a központnak mit jelent az, hogy ez a keresztény hagyományoknak a védelmezése, miért nem az van odaírva, hogy a keresztény hitnek a védelmezése. Alapvetően én nagyon szeretném a keresztény hitet védelmezni, de hát azért itt Európában kialakult ideje korán már szerintem az egyház és az államnak a szétválasztása, és mivel mi elsősorban azokat a viszonyokat elemezzük, ugye közjoggal foglalkozunk, ahol az egyik oldalon az állam van, és az állam meg nem avatkozik bele a hit kérdéseibe. Ez nem azt jelenti persze, hogy ne preferálhatná az állam a keresztény egyházakat, vagy akár a római katolikus egyházat, de hát a hit kérdéseiben nem avatkozhat bele. Szerintem, amikor a miniszterelnök arról beszél, nagyon tudatosan, hogy a keresztény kultúrát védelmezi, akkor ő nagyon megfontoltan és helyesen teszi ezt, hiszen hát ő, mint egy laikus politikus, abban az értelemben, hogy nem egyházi vezető, nem védelmezheti a hitet állami szerepvállalásból. Ennek ellenére azok az értékek, amik mellett mi kiállunk a napi szinten, azok mélyen a hitből gyökereznek, tehát elválaszthatatlanok attól. Én azt hiszem, hogy a legnagyobb válság, amiben manapság Európa van, nagyon sok szinten van válságban, lehetne itt egy újra felerősödő gazdasági válságról beszélni, van egy fiatalok körében egy munkanélküliség, elsősorban Dél-Európában van egy intézményi válság az Európai Uniónak, most a migrációt csak címszóként említem, hogy azért van egy migrációs válság is, ami soha nem ért véget, de a leginkább mélyen gyökerező válság, ami szerintem mindennek az alapja, az az identitás válság, amiben Európa került, és eddig sokan el is jutnak. Mindenki elmondja, hogy hát a európai identitás az veszélyben van, és ezt meg kell védeni, de hogy definiálják, hogy mi az az identitás, azt már nehéz megmondani. Én sokat gondolkoztam ezen, sokat foglalkoztam ezen, és tavaly decemberben voltam a Vatikánban előadni egy konferencián hasonló témában, és addigra érlődött meg bennem az, hogy az identitás az én elképzelésemben ez egy hármas osztatú dolog, ami független attól, hogy valaki európai vagy afrikai, de még attól is, hogy valaki az őskorban élt, vagy majd sok száz év múlva fog élni itt a Földön. Az első lépcső az identitásnak, az mindig is szerintem az ember, tehát az individuum és a természet fölötti kapcsolata volt. Kicsit bele kell ebbe gondolnunk, de hát ugye a katekizmusból is az következik, hogy az ember puszta értelménél fogva képes felismerni Isten létezésének a szükségszerűségét. És ebből következik az, hogy egyébként már az idők hajnalán élő emberek is tisztában voltak azzal, hogy a földi világuk az nem az egyedüli. Persze kellett később már az isteni kinyilatkoztatás ahhoz, hogy ők Isten természetéről képeket alkothassanak, de hát akármeddig visszamegyünk az időbe, azt látjuk, hogy nem volt olyan társadalom az emberiség történelmében, amelyik ateista lett volna. Tehát mindenkinek voltak szellemlényei, istenei, angyalai, démonai. Ez persze abból fakad, hogy nem ismerhették meg Isten valódi természetét, kinyilatkoztatás ilyen, na de addig eljutottak ők is, hogy valaminek kell lenni, és ez a kapcsolat az általuk alkotott természet felettivel és a individuum közötti kapcsolat volt az identitásuknak az alapja. Ez képezte mindig az identitás alapját szerintem az emberiség történelmében. Ez volt mindig az első lépcső. A második lépcső az az emberek közötti kapcsolat, tehát az individuumok közötti kapcsolatnak a szűkebb körei. Itt leginkább a családra kell gondolni, ami azért egy lépcsőként képzelem ezt el, hiszen a család is, a házasság is az emberiség történelmében az mindig több volt, mint egy puszta fizikai közösség, vagy egy anyagi közösség, annak mindig volt egy szakrális tartalma. Mindig az első lépcsőn nyugodott, tehát hogyha az első lépcső ismerjük, akkor onnantól lehetett tudni, hogy milyen lesz az a házasság, ami a második lépcső volt, milyen lesz a individuumok szűkebb körének a kapcsolata, és a harmadik lépcsőn pedig a individuumok tágabb körének a kapcsolatát találhatjuk, nemzetséget, családot, mert nagy családot, nemzetséget, egy várost, egy régiót, vagy egy nemzetállamot, attól függően, hogy melyik korban vagyunk, és hogyha ezt a hármas identitás képet mi aktualizáljuk Európára, akkor azt láthatjuk, hogy az európai identitás, ami veszélyben van, az a keresztény hit, az erre épülő keresztény családmodell, és egyébként a nemzetállam, ami szintén fakad egyébként a kereszténységből. Hát, hogyha belegondolunk, akkor azért a nemzetnek van egy szakrális jelentősége, hogyha csak megnézzük, hogy Isten kiválasztott magának egy nemzetet az Ószövetségben, és hát Jézus sem egy általános ember lett, ő egy zsidó ember lett, neki be kellett teljesíteni a zsidó népnek adott ígéreteket. Tehát a nemzetségnek mindig is volt egy szakrális tartalma, tehát az európai identitás az a keresztény hit, a keresztény családmodell, és egyébként pedig a nemzet, keresztény nemzetek, nemzetállamok. Na most ebből, hogyha megnézzük, akkor a keresztény hitet, tehát az identitásnak az alapját, az sikeresen lebontották már az elmúlt évtizedekben. Ugye leginkább az európai államoknak a hivatalos ideológiája, amit követni kell, az a neutralizmus, semlegesség, ateizmus. Ateista társadalom soha nem volt korábban a világtörténelemben, nyilván lehetne mondani a 20. századnak a diktatúráit, de hogyha megnézzük, egyébként nem sikerült Oroszországból sem kiölni soha a hitet, hiszen a kommunizmus bukásával feltámadt tulajdonképpen az ortodoxia. Oroszország szerintem azért jó példa, mert Oroszországban tényleg generációk nőttek úgy fel, hogy az állam az olyan szinten üldözte az egyházat, hogy ki kellett volna halnia a hitnek, de mégis az embernek van egy fogékonysága erre. Szerintem a teremtett természetéből fakadóan van egy fogékonysága arra, hogy ő keresi mindig a hitet. Aztán az, hogy mit talál, az már nagyban függ attól, hogy mik az adottságok, de mivel Európában az államok azok semlegesség irányába tették le a voksukat, ami önmagában egy ideológia, ezért tud egyébként mindenfajta neopogánság terjedni itt Európában, hiszen nincs ahova visszanyúlniuk már lassan az embereknek. Tehát az identitás első lépcsőjét lebontották, az Isten hitet Isten tagadásával kezdődött persze, amikor már lehetett ezt büntetlenül megtenni, hivatalosan is állam ideológiájává vált az ateizmus, és akkor innentől, hogy ezt az első lépcsőt lebontottuk, mivel a másik két lépcső, tehát a család meg a nemzet, az ezen nyugszik, innentől ezek bukásra vannak ítélve. Hát ugye a család, hát a keresztény családmodell, ami azon nyugszik, hogy van egy férfi és egy nő, akik egy szentségben egyesülnek, és utódokat teremtenek tulajdonképpen Istennel együtt. Hát ez hogy lenne értelmezhető egy olyan ember számára, aki magát a teremtést is tagadja? Hát hogyha nincsen ugye teremtés, nincsen teremtő, akkor nincsen teremtés sem, akkor az, hogy férfivá és asszonyá teremtette őket, az értelmetlen. Hát akkor onnantól nincsen férfi meg nő, onnantól majd mindenki kitalálja, hogy ő mi akar lenni, vagy férfi, vagy nő, vagy zsiráf, vagy valami delfin, vagy valami egészen más. Tehát onnantól, itt nyilvánvalóan a gender ideológiára kell gondolni, onnantól megkérdőjeleződik az a családmodell is, ami egyébként a kereszténységen nyugszik, és hát látjuk, hogy Nyugat-Európában a legtöbb országban most már az egyneműek házasságát legalizálták, már most elindult az érzékenyítés, hogy mindenféle egyéb életközösségeket is, ilyen kommunákat felemeljenek a házasság rangjára, tehát ez a lépcső is elesett, és az utolsó szinten találjuk a nemzetállamot, az identitás utolsó szintjén, ami meg hát a tömeges migrációnak köszönhetően, ugye a nemzetállamnak az alapja, az mindig egyfajta homogén társadalom. Nem feltétlenül kell, hogy etnikailag homogén legyen, a magyar társadalom az mindig multietnikumú volt, ugyanakkor mindig volt egy közös magyarság tudat. Na most, hogyha beáramlik hirtelen nagyon sok ember, akinek teljesen más tudata van, akkor esélye nincsen a többségi társadalomnak, amely már amúgy is elvesztette a gyökereit, hogy őket valamilyen szinten a saját képére formálja. Tehát amiért most harcot vívunk itt Európában, az európai identitásnak a legutolsó szelete. Hogyha nemzetállamok többé nem lesznek, akkor mi alapján fogjuk mi magunkat európainak hívni? Nincsen se keresztény hitünk, se keresztény családmodellünk, se nemzetállam. Ez alapján hívhattuk magunkat európainak, ez volt az európai identitás sok-sok száz éven át. Hogyha nem lesz nemzetállam se, akkor semmi nem marad az európai identitásból, onnantól mi lehetünk akár afrikaiak is, hogy kitalálhatunk valami új nevet, de hogy nem európaiak leszünk, az biztos. Úgyhogy mi a központnál ezeket a értékeket védelmezzük elsősorban az identitásnak ezt a hármas osztatát, amiből nyilvánvalóan a napi közbeszédben elsősorban a család és a nemzetállam az, ami előtérbe kerül, de soha nem szabad elfelejteni, hogy ezek csak akkor nyernek értelmet, hogyha ezek a keresztény hiten nyugszanak.
Nemrégen olvastam egy cikkét, amelyben sérelmezte, hogy a kúria felmentett olyan fiatalokat, akik megsértették az isteni törvényeket, és ezzel a katolikus hívő embereket. Miért érezte úgy, hogy meg kell szólalnia ebben az ügyben?
Ugye itt nem tudom, hogy a kedves hallgatók emlékeznek rá, néhány évvel ezelőtt volt, amikor Lengyelországban szigorítani tervezték az abortusz szabályozást, benyújtották a szem elé a törvénytervezetet, amelyik szigorította volna az abortusz szabályait, és akkor hát magukat aktivistának nevező fiatalok egy csoportját, összesen voltak hárman vagy négyen, tehát ők tüntetést szerveztek elvileg a lengyel követség ellen itt Budapesten, és akkor a tüntetés fő szervezője püspöki ruhában szentáldozást imitálva osztogatott abortusz tabletta feliratú, hát valamit nem tudjuk pontosan, hogy mi volt, nem ostya volt, de hát értelemszerűen a szentáldozást imitálta. És akkor indult is több bírósági eljárás, aminek az eredménye az lett, hogy a kúria végső soron kimondta, hogy ez a szólásszabadság része, és én ezen annyira felháborodtam, hogy ez arra indítatott, hogy írtam erről egy hosszabb cikket is, meg több helyen beszéltem is erről, azért ez egy nagyon-nagyon erősen végig gondolt performance volt. Mert hát ugye egy katolikus ember számára az eukarisztia az maga az élet. Tehát az az élő Istennel való találkozás. És ezt burkolni bele abba, ami kizárólag halált hoz, tehát az abortusz tablettába, ez olyan tudatosan végig gondolt, hát sátáni cselekedet, én nem tudok mást mondani rá, hogy ezt belehúzni abba, hogy a szólásszabadság, illetve a vélemény nyilvánítás szabadsága ezt védelmezi, akkor ott valami gond van.
És ezzel vége is az ügynek, vagy?
Most mi nem voltunk az eredeti eljárásnak a részesei, úgyhogy nem tudunk dönteni az ügynek a gazdái mellett, de most nagyon erősen megy a gondolkodás, és talán mostanra mondhatom is azt, hogy az Alkotmánybíróság elé fog kerülni az ügy, és az Alapjogokért Központ is megpróbál jogi segítséget nyújtani ebben az ügyben, mert szerintünk teljességgel tűrhetetlen, hogy az állam védelmez egy ilyen fajta cselekedetet. Nem arról van itt szó egyébként, hogy rá akarnánk kényszeríteni bárkire katolikus tanítást, de az, hogy ilyen szinten meggyalázni a hívő embereknek a meggyőződését, a vallását, ez biztos, hogy abba a kategóriába esik, amit nem védhet egész egyszerűen a véleménynyilvánítás meg a szólásszabadság.
Mint hívő embernek valószínűleg van kedvenc szentírási idézete, vagy egy olyan rész, ami különösen fontos valamiért. Melyik lenne ez, és milyen személyes élménye fűződik hozzá?
Ugye többet is tudnék mondani, de amit talán a legszemélyesebb és leginkább kötődöm hozzá, az Márk evangéliumából Krisztus szavai, ne félj, csak higgy. Ezek akkor hangzanak el, amikor az Úr Kafarnaumban jár, és már van azért egy tömeg, aki őt követi, már híre megy annak, hogy hát itt van Isten küldöttje, de hát a zsinagóga előjárói, ők nem annyira nyitottak ugye erre, és van egy Jairus nevű előjárója a zsinagógának, akinek haldoklik a lánya, elmegy Krisztushoz, kéri, hogy segítsen. Krisztus hajlik is rá, de mire mennek oda, már meghal a lány, és mondják neki az emberek, hogy hát mit fárasztod a mestert, már meghalt a lány. És Krisztus mondja neki, hogy ne félj, csak higgy. És nagyon fura, hogy én ezt a igét választottam, mert aki engem ismer a mindennapokban, az tudja, hogyha valami nem jellemez engem, az a félelem. Én tipikusan az ide nekem az oroszlánt is típusú ember vagyok. Nem vagyok az a nagyon félős, mert mondhatom is, hogy talán nem is ismertem ezt a nagyon mély félelmet azelőtt, hogy megszületett az én kislányom, de amikor megszületett, akkor hát engem hatalmába kerített gyakorlatilag a félelem. Én rettegtem attól minden éjszaka, hogy ő meg fog halni, hogy vele valami gond lesz. Én bementem óránként, volt egy percenként, megnéztem, hogy még lélegzik-e. Nem hagyott nyugodni ez. Én nagyon, tényleg nagyon féltem, rettegtem attól, hogy vele valami fog történni. És ez akkor múlt el, amikor 5 hónapos korában Balsu Balázs atya megkeresztelte őt, és akkor onnantól megint beugrott nekem, hogy ez a ne félj, csak higgy, most már nekem sem kell féltenem a kislányomat, és egyébként ez a Jairus nevű ember, aki ezzel valamit elért az életben, valószínűleg ő sem volt egy nagyon félős, hát ott egy helyi politikai vezető volt, egyben vallási előjáró is, de ő is megismerte a félelmet, mikor a kislánya haldoklott, hát az enyém tulajdonképpen nem haldokolt, de én azt a félelmet éltem át, amit ő, és rajta is Krisztus segített, és az én félelmemet is tulajdonképpen ő vette el, amikor Isten gyermekévé vált az én kislányom is.
Nagyon szépen köszönöm Kovács Istvánnak, hogy elfogadta a felkérésünket, és mindezt elmondta a Mária Rádió hallgatóinak.
Köszönöm szépen a meghívást, nagy örömmel jöttem.
Kovács Istvánnal, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatójával Patkoló Éva beszélgetett.